Üdvözlöm minden kedves hallgatónkat, ez itt a Katpol Kávéház 127. adása. Én Enz vagyok, és itt van velem Rami Jäger 83 is.
Üdv!
Most ismét egy történelmi témát fogunk kivesézni. Történelmi időkbe tekintünk vissza. Méghozzá abban az időszakban, amikor még Rusz néven gyakorlatilag az egész keleti szlávság egy államot képezett. És ez az államiság aztán előbb jelentősen meggyengült, majd teljesen szét is hullott a mongol hódításoknak köszönhetően, és évszázadokig Oroszországban egy olyan időszak jött, amit tatárigaként szoktak megnevezni. Mind a történészek, bár ez manapság inkább változóban van, mind a közemlékezet így írja le ezt az időszakot. Viszont, hogy ez mennyire jogos, arra már hiszen beszélni fogunk, hogy mit is értünk pontosan tatáriga alatt, és valóban egy ilyen vademberek által uralt, szörnyű, kifosztott vidéket kell ez alatt érteni, vagy valami egészen más.
Egy kifosztott, felperzselt, kipusztított ugar.
Ahol mindent elpusztítanak a mongolok, és kabzsi módon beszednek, és ilyen igazi keleti despotátus működik. Ahogy elképzeljük ezeket az ázsiai hordákat, ugye ez azért is fogalmaztam így, hiszen később Nyugat-Európában elterjedt ez a vérekedés, hogy hát ez a mongol behatás, ez túlságosan is rosszul érintette Oroszországot, és a németek mondjuk faji értelemben értették ezt, a kifinomultabb liberálisok inkább kulturális értelemben, de semmiképp sem tekintették európainak az oroszokat, és ez mind a mai napig egyébként kihatással van arra, hogy hogyan tekintik sokan nyugaton Oroszországot. A német köztévében tudjuk például, hogy meg annyi évtized után ismét folyáméletre hajazó gondolatok hangzottak el, amikor arról volt szó, hogy Oroszország európai-e vagy sem.
Hát meg ez a névfógeng egyik kedvenc narratívája.
Ja, igen, ezek a mongol ork oroszok.
Igen, az a elfinugorosodott urán mongolok, ahogy...
Igen. Hogy egy youtuber fogalmazott, akinek megnéztük a videóját, és ez adta egyébként az ikletet ahhoz, hogy ezt elkezdjük. Ezt majd belinkeljük a posztban, hogy más is megnézhesse.
Igen, itt mindenképpen meg kell említeni, mert a lökés tényleg ez adta nekünk, hogy ezzel foglalkozunk. Konkretizálva az Aranyhorda történelmével foglalkozó filmeket már láttunk, de eddig nem vetődött fel bennünk, hogy erről podcastelni kéne. De észrevettük, hogy van egy viszonylag új YouTube csatorna, melyen a felvétel készítési időpontjában összesen 3 videó van. És az egyik
abban is az egyik ilyen ASMR jellegű valami.
Igen, és a bizonyos Alkonyi Zalán történész csatornája, és az oroszok-mongolok kérdőjel című videóról van szó, ahol hát egy rövid áttekintést ad olyan 30-40 percbe, hogy honnan ered ez az egész elmélet, mi volt a mongol uralom. Egyrészt ezért foglalkozunk vele, másrészt azért, mert mint ahogy a youtuber felhívta rá figyelmünket, jóval több szovjet, illetve orosz mozifilmban, nem említve a sorozatokat, meg egyebeket, ami ezzel a korszakkal foglalkozik, mint azt mi hittük. Ugye ezeket is ugye röviden, ha nem is ismertette, de legalább úgy említette a videóban. És hát ugye az a helyzet, hogy a tatárjárás, azt ugye nem kell nagyon magyarázni, hogy milyen horderejű esemény volt a magyar szemszögben, és hát ez a történet ugye nagy részt a tatárjárás közvetlen előzménye.
Tehát ugye így van, hát a Rusz az útban volt egy picit ahhoz, hogy ide el tudjanak jutni. Egyébként érdemes megjegyezni, hogy ebben a néhány évtizedben a mongolok egy elképesztő katonai bravúrt mutattak be azzal, ahogy végsöpörtek ott birodalmakon. Tehát tudjuk, hogy Kínát elsöpörték, Perzsiát elsöpörték.
Ja, Khwarezmiakat,
gyakorlatilag Anatólia egy jó részét is elfoglalták, a Kaukázuson átkeltek lovakkal, úgyhogy előtte még nem nagyon jártak arra. És tudjuk, hogy azért lovakkal közlekedni a hágókban, ez nem egy életbiztosítás. Igen. És például Szubotájnak volt egy nagyon híres, gyakorlatilag rabló hadjárata és felderítő hadjárata ezen a kaukázusi útvonalon, ahol rendszeresen kikerült a nagyobb erőket, vagy csellel megverte őket. És meglehetősen rekord gyorsasággal jutott el a végcéljához ennek az egész expedíciónak. És utólag egy picit talán úgy ér az emlékezetben, ezek mongolok, ezek hihetetlenül sokan voltak, és így, mint a Elezső a kapuka alatt című filmben, ilyen emberi hullám taktikával
hát vagy mint a, mindent. Vagy mint a János Vitézben, ez a végtelen tömeg,
igen,
ami így a halattában éget fel mindent, és
igen,
mint a sáskák, igen.
Gyakorlatilag valami ilyesmi. Valóságban ezek a mongol csapatok meglehetősen kicsik voltak egyébként, és ez is adta az erejüket, hiszen ezek gyorsan mozgó, könnyű lovasok voltak, akiknek nem volt szükségük ellátmányi láncra, mert ugye mindig abból a területből éltek, ahol ők végigvonultak, és míg az ellenségeik jellemzően a várakban ültek, és várták, hogy odaérkezzenek, ők addig szabadon gyakorlatilag az egész vidéken felperzselhették, ott rabolhattak, vagy csapdába csalhatták az ellenséget. De egyébként ezért is volt az, hogy megbuktatták azt a két elméletet, amit a mai napig szoktak evidenciaként kezelni Oroszország kapcsán. Egyrészt, hogy soha ne harcolj egy szárazföldi háborút Ázsiában. Ezt a mongolok közé bebizonyították, hogy azért ez nem olyan forró veszik a kását.
Ami azt hiszem, hogy talán MacArthur-tól származik.
Azt hiszem, igen.
Nyugdíjas korában mondta, igen.
A másik az, hogy soha ne támadj meg Oroszországot télen, mert a mongolok rendszeresen ezt csinálták. És a téli hadjáratnak egy nagy előnye volt az, hogy az ellenség biztosan a várakban ült és a városokban, és könnyű volt kitalálni, hogy merre található. Tehát, hogy ez a mongolok nagy mozgékonyságával párosítva veszélyes kombináció volt. Tehát nem is véletlen, ez egyik film, az pont élen játszódik, a Kolovrat legendája című Igen. film. Ezt a mongolok előszeretettel használták, ezt a taktikát. Egyébként meg kell jegyezni, hogy a mongolok Afganisztánt is könnyedén elfoglalták, és nem lett a temetőjük sem. Tehát, hogy egy másik ilyen geopolitikai mítosznak a...
és később Heratból ugye egy politikai központot csináltak. Már jóval
igen,
később.
De... Igen, ez később ugye a... Hát úgy fogalmaznék, hogy ilyen elmongolosított török lárperek, az úgynevezett timuridáknak lett a központja Herat.
Akiknek a áttételes lágozások voltak a mogulok.
Így van, tehát a dinasztia egyik leszármazottja, hát egy meglehetősen kis sereggel nekiindult, és végül elfoglalta Indiát.
Mondjuk Indiát nem olyan nehéz.
Tény. Az Indiával a probléma az mindig az volt, hogy az elfoglalás után igazgatni is kéne, és ez így a britekig nem igazán sikerült senkinek. De még a helyi indiaiaknak sem. De ez most már off topic, szóval. A lényeg az, hogy a mongolok nagyon sok mindenre rácáfolnak abból, amit mi a hadtudományról ma biztosan tudni vélünk. És nyilván ez annak köszönhető, hogy az ő lovas nomád harcmodorjuk az nem az, amerre az európai gondolkodás elindult. Maguk a magyarok is egyébként hosszú ideig ezt a lovas nomád harcmodort jól alkalmazták Európán belül. Ez a kalandozások. Hát meglehetősen eufemisztikus szóval illetett időszakára gondolok.
Ugye, mint hogyha a kalandozásokban a kaland lett volna a lényeg.
Igen, nem ami... a pénz. a rablás. Igen, ez az elmondja az emberi kalandozások is olyan, mintha ilyen, móka lenne, meg kacagás.
Hát, mint hogyha, mit tudom, egy nagy köteg készpénzzel, meg egy táskával, a haverjaiddal nekiindulnál, nem tudom, Olaszországnak.
Igen, és kalandozás.
Bulizunk, meg nem tudom, tehát a szószoros értelmében ez lenne egy kalandozás, amiket kalandozásoknak hívunk, az azért nem ez volt.
Hát igen. Csak aztán ugye a magyarok elfelejtették ezeket a nomád harcvonalokat, tehát hogy nyilván, ahogy ők is inkább az európai megoldásokat vették át, nem véletlen, hogy a mohi csatában gyakorlatilag ezekkel a rovas nomád taktikákkal könnyedén megverte őket a mongol sereg.
Hát igen, a Portobágy azért ahhoz kevés, hogy egy lovas nomád civilizációt működtessél itt ebbe a Kárpát-medencébe, tehát az nem,
igen.
Ez nem ezen megy, tehát ott le kell telepedni, és aztán ugye akkor a lovas nomád lét minden komponensét nyilván kidobtad, és hát így nyilván nem feledésbe fog merülni ez a harcmodor is. Na minden esetre nem a mongolok a mai témánk, ők csak fontos szereplők ebben a történetben, illetve ezekben a filmekben. Ahogy mondtad, itt az orosz történelem a fő téma, illetve annak az utólagos értelmezése. Ezt talán onnan lenne legkézefekvőbb megközelíteni, hogy ugye mi az, amivel azonosítjuk annak a 200 éves mongol fennhatóságnak a politikai örökségét. Hát ugye az önkény uralommal. Meg...
Igen, és mind a mai napig tartja magát az a vélekedés, hogy az orosz önkény uralom az gyakorlatilag a mongol módszereknek az átvétele.
Mintha ugye előtte az...
előtte egy jól működő liberális polgári demokrácia volt Oroszország, de hát jöttek a mongolok.
hát igen, most ugye a ruszról nem... fogunk nagyon beszélni, mert ugye a rusz az fénykorában több évszázaddal korábbi történet. Tehát a rusz az valamikor a 11. századig volt egy viszonylag egységes, meg virágzó.
Igen, ugye a rusz az nagyjából ugye a 9. század közepén jött létre. Ugye a Legenda szerint a helyi népek meghívták a viking hadvezért Rurikot, hogy uralkodjon
Hát ez
felettük.
így szokott menni, nem?
Ez
Tehát
persze,
így...
egy... nyilván, hát... ők túl buták voltak ahhoz, hogy magukat vezessék. Na most manapság kifejezetten az orosz-ukrán háború miatt gyakori identitás politikai konfliktusok forrása ez a Kijev vírus, mint olyan.
Hát meg a, ugye Ukrajnában az előtt is. Tehát most ugye nevén nevezve a dolgot, ez a mi vagyunk az igazi tiszta vérű, igaz hitű szlávok. Ellentétben ezekkel a...
elmongolosodott finnugor valamikkel.
Hülye majom moszkovitákkal, ez egy... azóta jelen van minimum, hogy Ukrajna létezik, mint állam, de úgy az ukrán értelmiség, meg a kivándorolt értelmiség, meg a lengyelek, meg ilyen körökben, ez már sokkal régebb óta ismert.
Igen, egyébként el kell mondani, hogy Ukrajna címere az a rusznak a címere gyakorlatilag, tehát hogy ez a historizáló, nemzetteremtő dolog ez itt megjelenik. A rusz első központja az nem Kijevben volt, hanem Novgorodban, ami a mai napig Oroszország része, és nem is nagyon volt olyan időszak, amikor nem az lett volna. Oroszország létrejötte óta. Talán a lengyelek elfoglalták egyszer-kétszer,
igen,
vagy a svédek, de...
meg volt Hanza város sokáig, de hát ugye a Hanza az meg nem egy olyas valami, aminek úgy történelmi öröksége van. Tehát...
igen, a Hanza az egy ilyen városi NKEP szövetség, nem tudom, minek lehetne legjobban leírni. Nem volt igazából állam, tehát az egy
nem,
városok
nem.
közötti kereskedelmi paktum volt igazából.
Meg hát most feltegyem a STK keretes szemüveget, ez nem egy identitás képző valami, ez hogy Hanza.
Igen.
Tehát ez...
bár megint off-ba megyünk át, de el kell mondani, hogy az orosz liberális ellenzék Novgorod örökségét akarja most feltámasztani. Mert hogy Novgorodban, mivel ilyen kereskedő jellegű város volt, ilyen oligarchikus köztársaságnak bizonyos csírái jelen voltak. Mm. Tehát, hogy volt egy fejedelme, őt megválasztották, és a haláláig töltötte be aztán a pozíciót, de nyilván tehát időről időre voltak választások, volt egy ilyen leggazdagabb polgárokból álló tanács, ami ilyen korlátozott döntéseket hozott a várost illetően, és nyilván a külpolitikát, meg a hadsereget vezette ez a bizonyos herceg, akit megválasztottak. És ennek mintájára egyébként például az orosz zászlóból a piros színt ki akarják törölni, mert ez a vérszíne. Másrészt ugye, mi Novgorodnak a kék és a fehér volt a szín kombinációja, tehát ez is egy ilyen képzett identitás igazából, tehát megnézzük, Novgorod valószínűleg nem volt egy túl demokratikus hely egyébként.
Hát oligarchikus állam volt
hát
elsősorban.
Igen. Ez most olyan, mintha a modern orosz demokráciát a Velencei Köztársaság alapján akarnák megalkotni.
Hát meg ugye most ez az egész nyilván soktétű dolog, mert például ugye idézi Alkonyi Zalán Ungvárit az egyik előadásába, ahol kiegyensúlyozottnak, tárgyilagosnak szánt előadása van, vagy hát megszólalása van, amiben viszont belecsúszik, hogy hát hogy a kijevi rusz az ukrán. Tehát, hogy a kijevi rusz az Ukrajnának a előképe, elődje. Ami mondjuk azért nem igaz, mert a kijevi rusz sok mindennek az elődje. Tehát minimum három államnak.
De gyakorlatilag az egész keleti szláv népnek ez a gyökere, tehát ez még nem vált szét akkoriban ez a fajta identitás.
Tehát ugye a kijevi rusz ugyanannyira orosz, mint ukrán, és ugyanannyira nem ukrán, mint nem orosz. Tehát...
persze, tehát ezekből kiváltak a később identitások, ez most olyan, mintha elkezdenek vitatkozni az északiak azon, hogy a vikingek igazából megvédek a valódi elődei. Tehát, hogy... nem létezett ez a fajta elkülönítés egyszerűen.
Hát, és nyilván a másik komponens ennek az egésznek, ez a mi előbb voltunk itt narratíva, amit szerintem nem kell bemutatni.
Ez itt a Kárpát-medencében is egy ismert elfoglaltság.
Hát a Balkánon meg még inkább.
Hát igen.
Ugye itt is előjön az, hogy mi előbb voltunk itt, mint ti. De most visszatérve az önkényuralomra, például egy érdekes dolog, hogy a mongolokkal azonosítjuk a végtelen, korlátlan önkényt, ami relatíve mondjuk szerintem inkább talán a császári Kínára lehetett igaz, ami nekik ugye nyilván kortársuk, ellenségük, meg szomszédjuk volt. A mongoloknál ugye voltak ilyen intézmények, mint a kurultáj, tehát hogy ahol választanak. Tehát azért...
igen, meg azért ez a kínai császárság is az hatalmas állam volt, és hatalmas bürokrácia dolgozott benne, ahol ugye gyakorlatilag egy mai modern bürokrácia előképét láthatjuk. Tehát azt se lehet mondani, hogy ott is mindenről a császár egymaga döntött, mert ez fizikailag lehetetlen lett volna ebben az országban. Ez inkább úgy gondolom, hogy a nyugatiak számára valami ismeretlen volt, hiszen nem találkoztak ilyenfajta kormányzási módszerekkel, mióta a magyarok beolvadtak az Európai Egységbe, és itt a keresztény egységet kell érteni. Tehát Európa identitása ekkoriban nem azon zajlott, hogy ki angol, meg ki francia, hanem hogy ki katolikus, és ki nem az. Hát ez volt igazából a meghatározó.
A keresztény közösségnek nevezték azt évszázadokon át, amit mi úgy nevezünk, hogy Európa. Mert az, hogy Európa, mint politikai kategória nem létezett akkor.
Így van, ez mind visszavetítés, amikor akkoriban Európáról beszélünk, mert akkor a katolikus országok közössége számított, és a mongolok hatalom gyakorlása ilyen furcsának és idegennek hatott. Tehát nyilván jöttek keletről ilyen furcsa népek, furcsa szokásaik vannak, és akkor ez könnyű megbélyegezni, hogyha nem értik.
Hát meg egy vagy két német-római herceg kivételével ugye az európaiak a mongolokkal mint politikai erővel nem találkoztak.
Így van.
Azért ugye olyan messzire nem jutottak el a mongolok sehol.
Igen, alapvetően ezt a közép-kelet-európai térséget sújtotta a mongol invázió, és valóban aztán soha nem is merészkedtek már ilyen messzire. Minek is mentek volna, amikor gyakorlatilag Eurázsia harmadát úgy uralták.
Hát meg ugye a szeretett pusztájuk ott véget ér, tehát azon túl már ugye, igen. És az zárójában tegyük meg, hogy ugye amikor a mongolok megpróbáltak túlterjeszkedni a sztyeppövezeten, ott már egyszeresen vereséget szenvedtek. Tehát ez a harcmódon azért nem hatékony a világ bármilyen pontján, ha maradjunk abban.
Ez így van.
És ugye nyilván bármilyen információja a nyugati embernek másodkérdezből származott minimum ugye a mongolokról.
És akkor... Ott van még Marco Polo, aki hát mai napig a utazásának a tényét is sokan kétségbe vonják. Ugye, hát érdekes dolgokról ír, tehát például a emberarcú szőlő, azt hiszem volt egy ilyen...
Beszélő szőlőszemek.
Igen, tehát hogy azért vagy elég durva hasist fogyasztott, esetleg kumiszt, vagy ilyen hasonló dolgokat, és itt képzelte ezt az egészet, vagy pedig hát írt egy sztorit, ahogy elképzelte ő a másodkéz információk alapján a keletet.
Mert ugye fel lehetett tenni a kérdés, hogy ha a moszkvai állam az ideológiai, szellemi, kulturális örököse a hordának. Tehát például a kurultájhoz hasonló szokás miért nem honosodott meg Oroszországban? Miért nem honosodott meg az a mondjuk postahálózat, meg az adóztatási rendszer? Mert azt nem vette át ugye a Rurikida Oroszország.
Mondjuk egy adóztatás érdekes, hogy szóba hozod, mert hogy az egyik dolog, amivel magyarázzák azt, hogy Oroszország átvette a mongol szokásokat, az, hogy az oroszok szedték az adót a mongoloknak. Na de ez nem így volt kezdettől fogva, tehát hogy először a helyi mohamedán lakosságot bízták meg ezzel, csak ők visszaéltek ezzel a privilégiummal, és hát aztán a feloldandó helyzetet az orosz hercegek magukra vállalták ennek a kötelezettségét. És akkor ugye itt jön az egyik nagy tévedés, hogy hát ugye úgy képzeljük el, hogy ezek a mongolok, ezek így levettek mindent, meg elpusztítottak mindent, és ugye vannak is olyan, ez a videóban is jól be van mutatva, olyan vélekedések, ami szerint Oroszország soha nem heverte ki ezt a fajta veszteséget, amit ő érte a több száz éves mongol uralom alatt. Megjegyzem, akkor ez Kína hogy heverte ki? Tehát, és ugyanez volt, nem? Vagy Perzsia? Tehát... Ezek azért nem virágzó liberális demokráciák, mert ott voltak a mongolok. Egyébként a kínai császárságnak nyilván logikus utódja lett volna valamiféle népképviselet által választott.
Igen.
Szóval ez nyilván nonsense egyébként. És ez az egész adóztatás az úgy nézett ki, hogy a mongolok 1% adót szedtek ekkoriban a népességtől. Ugye el kell mondani, hogy Európában 20% volt az adóztatás. Ugye 10% a földesúrnak, 10% az egyháznak. És erre jöttek még rá a rendkívüli adók. Ugye Mátyás király például nagyon szívesen szedett rendkívüli hadiadót. Bevezettek ilyen...
Rendkívüli jogrend, igen. Aminek címén...
Oszmán veszélyhelyzetet hirdetett, és beszedte a rendkívüli adót.
Sajnos, ugye?
Akkor füstadó volt, tehát hogy különféle kreatív adózások még rájöttek erre a 20%-ra, amivel a központi államhatalom.
Ja, ablakok számát adóztatták, meg a épületnek hány sarka van, meg ilyen
kreatív ja, abszolút. Szóval ahhoz képest azt hiszem, hogy a mongol adóztatás az nem volt olyan vészes. Hát nem... Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy egyébként ezért a adóját cserébe a jobbágy igazából semmit nem kapott. Tehát, hogy ő azt kapta, hogy a földesúr katonailag megvédi. Meg eljárhat a templomba hétvégenként.
Elműcsodak egy, igen. Ugye azt, hogy a mongolok öldököltek, pusztítottak az erővel bevett városokban és falvakban, az nem azt jelenti, hogy a mongol fennhatóság így működött. Ez ugye két külön dolog.
Tehát, szóval, legyünk őszinték, egy 200 évig működő birodalom az nem tud így működni, hogy mindent felperzselnek.
Igen, hát a város csak egyszer perzselték fel, aztán már többet nem. Tehát,
hát ez olyan, mint hogy mikor ugye a rómaiak, hogy sóval behintették Kartágó helyét, ami ugye annyira nem igaz, hogy egy nagy város volt a római birodalomban, és egészen az arab hódításig egy jelentős metropolis volt. Nyilván ki az a hülye, aki a elfoglalt területet még értéktelenné is teszi. Tehát akkor miért foglaltad el?
Igen, igen.
Legyen, mit csinálod? Vagy, tehát érted? Ez annyira nonsens.
Tehát az ember felveszi a fedórát, és így szemléli a Ruriki dinasztia, ugye orosz államát. Tehát igazából a kontinuitás azért nem sok mindenben jelenik meg a hordával. Tehát, ja, és még ugye a úgymond vallási tolerancia, amit azonosítanak utólag nyugati történészek ugye a kánsággal, ami hát kifordítva a szó jelentését igaz, mert ugye nem arról van szó, hogy egyenrangú vallásokat ismertek el a mongolok, mert ilyen nem történt. De hát ilyen nem volt az orosz államban.
Nyilván.
Az, hogy az orosz államban a cár egyben az egyház feje, ennek nincs megfelelője a mongoloknál.
Hát ez egy Bizáncból átvett gyakorlat ugye az oroszoknál. És ráadásul tegyük hozzá, hogy ekkoriban a mongol hódítás idején pont a német lovagrendel egy erőszakos katolikus hódítóval állt hadban az orosz-rusz igazából.
Hát ugye a német lovagrend az meg akarta téríteni a litvánokat, meg az oroszokat is.
Igen, hát mondjuk a baltiakkal sikerrel jártak.
Ott ugye, igen.
Ja, gyakorlatilag, amit a balti népekként ismerünk, az néhány megmaradt törzs, meg ezeknek az elnémetesített és németekkel kiegészülő népessége. Tehát, hogy ott azért elég szép pusztítást végeztek a lovagrend részéről. És Oroszországban is próbálkoztak, erről majd lehet, hogy foglalkozunk később, ez a Nevszki is egy fontos orosz történelmi figura, Alekszandr Nevszki, aki egyébként pont Novgorod fejedelmeként állította meg a hódítást a Csuttavi csatában. Egyébként a lengyelekkel elég sokszor háborúztak a német lovagrend részéről.
Hát, hajjaj.
Részben a német-római birodalom bizonyos területeit is elfoglalták egyébként. Tehát egy meglehetősen erőszakosan terjeszkedő csoportosulásról van szó. Kevéssé ismert, de az első államokat Erdélyben akarták egyébként létrehozni. Második András királyunk adott nekik területet, hogy ott letelepítse őket, csak hát aztán rájött, hogy nem egészen a magyar feudális állam részeként képzelik el a jövőjüket ezek, úgyhogy kiűzte őket. De hát nyilván a Baltikumban, ahol gyéren lakott és alacsony civilizációs szinten lévő népek voltak, ott nem igazán volt ilyen.
Igen.
És hát Oroszországgal meg itt szembe került. Oroszországnak a mongolok voltak egyébként a kisebb rossz minden szempontból.
Igen. Ez furcsa utólag mondani, de valóban. Tehát ez volt a politikai realitás akkor.
Szerintem érdemes azt kiemelni, hogy milyen az orosz történelmi szemlélet, mert ez jól bemutatja azt, hogy hogyan vélekednek erről az időszakról. Egyrészt ugye nyilván Nyugat az nekik mindig az ellenséget jelentette. Tehát amikor Nagy Péter cár azt mondta, hogy nyugatiakká válunk, akkor nem azt gondolta, hogy majd a politikai közösség része leszünk, és majd mi is a párizsi szalonokba járunk be, hanem azt, hogy a Nyugatnak a jó vívmányait átveszi Oroszország is. De ugye pont az említett német lovagrend miatt, illetőleg más tapasztalatok kapcsán is, nekik sose olyan tapasztalatok volt a Nyugattal, hogy ez
baráti,
pozitív, meg baráti, meg egyáltalán ugye. De Magyarországon például a Nyugat azért még mindig egy pozitív konnotációval bír, annak ellenére, hogy azért mostanában kezd átalakulni, de azért az mindig a fejlődés, a progresszió, a haladás, a siker helye.
Meg hogy valami, ahová tartozunk.
Igen.
Mert ugye rá lehet húzni ezt a idióta értelmezést az egészre, hogy mi Bizánc és...
Igen, ami abszolút nem igaz, mert akkoriban nem volt még egyházszakadás. Tehát innen is üzenem aznak, aki ezt mondaná, hogy nézze meg először a történelemkönyveket.
Ugye nem volt olyan magyar uralkodó, akinek Bizánc és Róma között választania kellett, vagy erre szándéka volt.
Sőt, hát olyat tudunk, aki például bizánci trónörökös volt, harmadik Béla királyunk. Konkrétan ő lett volna a bizánci örökös, ha nem születik az idős császárnak végül és saját gyereke.
Igen. Szóval igen, itt nyilván a mi megítélésünk más, de hát az oroszoknak, mint mondtad, ugye más a múltja.
Igen, és mindemellett viszont azért nyilván Ázsiával, meg ezekkel a tatár népekkel szemben is negatív a tapasztalatuk. Tehát, hogy Oroszország az nem igazán képzeli magát Ázsia részének se. Tehát, hogy azért onnan is sok negatívumot kaptak. Ők inkább egy ilyen sajátos, ugye nem is véletlenül, hogy orosz kultúráról, meg orosz világról beszélnek. De számukra ez valami olyan, amit minden irányból ostromolnak. És egyébként ennek megfelelően szerintem azt is nyugodtan kijelenthetjük, hogy abszolút alaptalanok azok a fantazmagóriák, hogy Oroszország majd ilyen világhódító hadjáratra indul, ha most Ukrajnába győzelmet alatt, mert hát egyszer már kipróbálták, és akkor nem jött össze. És azóta nem lettek olyan erősek, hogy megint kipróbálják. Ráadásul annak az oka, bár Sztálin aztán szövetséget kötött az orosz nacionalizmussal, annak az oka nem az orosz nacionalizmus volt. Tehát, hogy most Csehország felé mikor volt valaha orosz igény, hogy azt elfoglalják, vagy hogy amikor Magyarország kapcsán is gyakran ugye emlékeztetek a magyar történelmet, hát tudjuk, hogy Görgei Artúr felajánlotta az ország koronáját egy Romanov hercegnek, hogyha az osztrákok ellen segítenek minket, amikor már bevonultak az oroszok, és visszautasították. Itt sem volt nekik törekvésük. Nekik a Balkán irányába volt a hasonszorú szláv népek felé, illetőleg Konstantinápoly, hogy legyen egy kiáratuk a világtengerekre, ami fagymentes állandóan.
Hát illetve keleti irány.
Illetve hát, nyilván igen, Szibéria meghódítása, hatalmas területek, nagyrészt lakatlanok egyébként, tehát hogy hát, mik vannak.
Igen, nem véletlen az se, igen. Hát a...
De az biztos, hogy nyilván ásványkincsekben, meg különféle dolgokban gazdagok. De Oroszországnak ez mai napig egyfajta aranytartaléka. De mindemellett, tehát az, hogy az oroszok hova akarnak terjeszkedni, az mindig is korlátozott volt, és legkésőbb a Szovjetunió felbomlása óta ez egy defenzív birodalom. Tehát ami lejtmenetben van, és csak megvédeni tudja azt, ami még hozzá tartozik. Arra nincs ereje, hogy területeket hódoltasson meg, pláne egy fél Európát, mint amit néha elképzelnek az atlantisták. És ezt is lehetne egyébként tudni, hogyha nyilván politikai okokból nem mondanának más, mint ami a valóság.
Hát meg ugye azt még el kell mondani, hogy amit nagyrészt kénytelen volt utólag elmaszatolni az orosz történeti írás, meg elhallgatni, az az, hogy a moszkvai fejedelemség milyen szerepet játszott ugye a horda fennhatósága alatt. Hogy a vezető szerepet vállaltak a adószedésbe, ugye a hordával fenntartott kapcsolatukat használták fel arra, hogy rivális fejedelemségeket maguk alá gyűrjenek. Ami nyilván utólag azért egy kicsit olyan ellenmondásos örökség, de ez ugye a moszkvai fejedelemség öröksége elsősorban. Meg hát az a helyzet, hogy a tatár igának az egész története az alapvetően nem egy kortárs nézet volt, hanem egy moszkovita, de szó szerint moszkovita utólagos történelmi értelmezés, ami igazából egy önigazoló értelmezés. Mert ugye ennek az volt a lényege, hogy hát nagyon nehéz helyzetben voltunk, és kénytelenek voltunk ilyen eszközökhöz nyúlni, kénytelenek voltunk fejet hajtani. Ugye az orosz történelemben egy nagyon népszerű toposz, hogy ha nem tudod megvédeni magad, akkor ugye inkább behódolsz, és adót fizetsz, és hajlongasz ugye a külső ellenség előtt, de mindezt azért teszed, mert tudod, hogy az ő idejük véges, a te hazád viszont örök, és előbb-utóbb úgyis te maradsz ott, nem pedig a megszálló. Ez az egész tatáriga, ez alapvetően egyébként innen származik, mint motívum. Az, hogy ezt átveszik ilyen atlantista értelmezések, az már igazából egy újraértelmezése ennek.
Hát igen, ugye a korabeli propaganda az lehet, hogy más szemléletmódba kerül a mai modern propagandában. Hát, hogy... ugye idővel aztán lehet, hogy úgy változik meg valaminek a jelentés tartalma, hogy modern kontextusában már egészen másra használható. Milyen ez is itt. Nyilván, mivel már nincsenek cárok, és nem kell igazolni azt, hogy a orosz cárság az hogy jött létre, meg miért így gyakorolja a hatalmát, ezért ez Oroszországban ez a legenda is átalakult. Bár hozzá kell tenni, hogy az orosz emlékezetben a legfontosabb periódus mind a mai napig a második világháború. A nagy honvédő háború, hogy ők hívják. Gyakorlatilag ez a mai modern orosz identitás alapja. És nem véletlen, hogy Putyin is erre hivatkozik, akármi van Ukrajnában, vagy bárhol máshol. Nem a tatárok elleni harcot fogja felidézni, az legfeljebb, amikor Tucker Carlsonnak beszél 3 órában az orosz történelemről. Elégesen megemlíti, hogy az is volt.
Hát igen, most lehetne hivatkozni Nagy Katalinra is, de nem teszik.
Igen, és ugye érdekes ez a fajta kicsit átalakulása, hiszen tudjuk, hogy van egy olyan vonal, Dugint szívesen emlegetik ezzel kapcsolatban. Sőt, ugye azt is szeretik mondani, hogy ő Putyinnak a fő ideológusa, amit szinte mindkettő meglepődnének ezen a kijelentésen. Ez Putyin azon, hogy ő bármiféle értelmiséginek ilyen hablatyolására hallgatna, másrészt Duginnak, hogy bárki komolyan veszi őt Oroszországban. Ez az eurázsianizmus, amit alapvetően nagyon félreértenek szerintem Európában. És nem is jó volt ugye az első, hanem... Tehát a Szovjetunióban már elkezdődött ennek a gondolatnak a felélesztése, Gumilyov és hasonlókon keresztül, és Dugin csak ezt teszi tovább. Ez nyilván inkább már maga helyezi Oroszországot át Ázsiába, mint aminek ott van a gyökere.
Hát ugye a hasonló kortárs orosz gondolkodóktól Dugint az különbözteti meg, hogy szakállas és makog angolul, ami a többiekre nem igaz. És ugye ők ezért ugye a nyugati közönség számára érdektelenek, még akkor is, hogyha az oroszországi befolyásuk sokkal nagyobb.
Igen. Meg hát őszinte szóval Putyinnak nincs szüksége ideológusokra, tehát ő tipikusan egy ilyen posztideológia ember, aki egy mondatba hivatkozik a nagy honvédőháborúba, és szintje Sztálint. Tehát most...
Meg Lenint, igen.
Meg Lenint, igen, hogy Ukrajnát Lenint találta ki.
Na most, hogy rátérjünk konkrétan a filmes ábrázolásaira ennek a kornak, felvetem, hogy kezdjük azzal a filmmel, ami a általunk megtekintettek közül a időben a legelső, és hát, hogy úgy mondjam, legkönnyebben emészthető, ez ugye az Ilja Muromets, amit forgalmaztak szintén Magyarországon a Fejedelem bajnoka címmel. Nyilván valahol létezett egy szinkron is, ennek nyilván már semmi nyoma. 1956-os film, és a nyugaton is forgalmazták a Kard és a sárkány címmel. Ami ugye már láttatni engedi, hogy itt milyen tematikáról van szó. Ugye ez a...
Igen, aki komoly történelmi filmet vár, annak el kell mondani, hogy a film szerint a mongoloknak van egy háromfejű sárkánya, amivel felperzselik a vidéket.
Ami ugye a Toho stúdiót megihlette a Godzilla franchise-ban. Igen,
a Godzillára nagy hatással volt ez a film, de azért maradjuk annyi, hogy a történelmi hitelessége az megkérdőjelezhető.
Igazából ez, legalábbis a nyugati fogalmazásban ez egy kőkemény B-film, tehát egy B-kategóriás kalandfilm, és hajlok arra, hogy tényleg egy kicsit olyan gyerekeknek való film. Az eredeti szándék nem ez volt, mert ugye az orosz eredeti az kicsit komolyabban veszi magát. Természetesen, mikor ezt fogalmazták nyugaton, ezt ugye megvágták, készült szinkron, mások a szövegek, vagy más a forgatókönyv, vagy más a narráció. Viszonylag nagy költségvetésű, és azért magát azért alapvetően komolyan venni igyekvő kalandfilm, és színes film, ami ja. Azért 1956-ban nem magától értetődő. Egyébként létezik valamire, nem tudom, milyen támogatással utólag digitalizált változat is. YouTube-on is fenn van, sajnos magyar vagy angol felirat nélkül.
Háromfejű sárkány mellett egyébként hozzá kell tenni, hogy ilyen szélfújó démon is van benne. Amit egy ilyen helyi kocsmából szedhettek el.
Igen, a mongolok szélfújó démona, meg a mongolok óriás nagykövete. Tehát
igen, az ilyen Jabbát behozzák a trónuson.
Na most, ugye Ilja Muromets, hát egy olyasmi történelmi figura, mint magyar viszonylatban talán Dugovics Titus, vagy Kinizsi, talán hozzájuk lehet hasonlítani. Ugyanezt majd el lehet mondani Kolovrátról, akire később rátérünk, tehát, hogy valószínűsíthetően létezett, de a tettei, amiket a történtek után évszázadokkal papírra vetettek, azok részben kitalációk, részben különböző emberek hüstetteinek és cselekedeteinek.
Well, actually, akkor ugye a Dugovics Titus az nem jó példa, mert őről tudjuk biztos, hogy nem létezett. A Kinizsi az talán igen, hogy volt egy ilyen nevű, de azért, amit leírnak róla, az úgy többnyire... De mondjuk ilyenekkel találkozunk rendszeresen az ilyen viking szagákban. Tehát,
igen.
Ugye a leghíresebb, akiről a Vikingek című sorozat is szól.
A Ragnar, igen.
Ragnar, ami... Hát valószínűleg volt 5-6 ilyen Ragnar nevű tengeri fosztogató, és abból összeraktak egy embert. Mert egy ember életében nem fér bele egyszerűen, hogy minden, mint amit csinált állítólag.
Hát Robin Hoodból is több volt nyilvánvalóan.
Ja, persze. Tehát,
ugye itt kötődik a történettel szorosan a úgynevezett tatárigához, mert a leírás szerint a mongol hódítások idején élt, és a különböző hőstetteket hajtott végre ugye a mongolok ellen, de igazából
hát itt túlját az eszükön, és
igen.
Olyan hatalmas ereje volt, hogy egymaga az egész mongol sereget rettegésben tartotta, és így tovább.
Igen, hát ilyesmit. És utólag a történészek találtak olyan tárgyi emlékeket, amelyek olyan egyénekre utalnak, akikről mintázhatták, és így körülbelül ez a lényeg. Ugye az orosz folklórban egy nagyon ismert figura, mindenki ismeri a nevét, és sok-sok évszázaddal állítólagos tettei után lett azért alapvetően egy ismert figura. Tehát már a Romanov kor, ezt mondhatjuk, tehát a Romanov dinasztia késői időszakában lett igazán ismert. Mert,
hát ugye mondhatni, hogy a nemzetépítés
igen.
korszakában, ugye nem egy ilyenről hallunk, amikor a nemzetépítési időszakában kiemelik ezeket a hősöket, és ilyen hatalmas legendákat szőnek köréjük.
Hát ez olyan, mint hogy a Nibelung gyűrűje, hogy ilyen 250 évig a kutya nem foglalkozott vele.
Ja, persze.
Tehát, hogy meg volt leírva, de most...
Hát vagy az Arthur király, tehát, hogy őt is a viktoriánus korba kezdték el nagyon felkapni.
Igen, igen. Hát, mint Kolovrat is ilyen 19. században lett igazán ismert, ugye állítólagos tettei után 500 évvel.
Biztos megbízhatóak ezek a források. Vagy ugye a romárok nem tudom, Vitéz Mihály, tehát most 2 évig uralta Erdélyt. És valami nagy első nemzet egyesít.
És ugye, ami a mongolok ábrázolását illeti ebben a filmben, nagyon jól tükrözi ezt a poptörténetírásnak, a népszerű történelem szemléletnek ezt a nagyon leegyszerűsítő képét. Tehát ugye a mongolok azok ilyen...
buták, gonoszak.
Igen. Végtelenül gonoszak, ugye rabolnak, lopnak, sanyargatnak mindenkit, és ilyen teljesen lehetetlen ruhákban vannak egyébként, tehát meg ilyen...
Meg minden mellett ugye a fontos az is a butaság, azért tudják az oroszok rendszeresen rászedni őket, tehát... Például ugye az egyik ilyen korrupt nemest megfenyegetik, hogy hát ha nem intézed el az idő muromacet és adod le a jelet, hogy támadhatunk, akkor neked nagyon rossz lesz. És akkor ugye van egy ilyen komédiának szent jelenet, amikor a medvecsapda letépi róla a gatyáját. És akkor aki ezt felfedezi, a muromesznek az egyik ilyen fogadott testvére, ő a letépett alsó gatyát rakja be a vödörbe a Kániel helyett, és amikor megérkezik, akkor már prezentálják a hordót, hogy megjött a jel, támadhatunk, és előkerül belőle a szakadgatja, és úgy kell megmagyarázni, hogy mi ez a titkos jel, amit igazából nem is ismernek. De azon a ponton már nem merik elmondani, hogy vissza az egész.
Meg hát igazából ilyen cosplay orgia az egész. Tehát olyan öltözékekben vannak a tatárok, amik... Tehát...
Igen, a kedvencem az ugye a Murovec fia, amikor megy kiszabadítani a foglyokat, akik ilyen barlangban tök céltalanul vannak fogva tartva, tehát tudjuk, hogy a mongoknál csak így működött, hogy ilyen. És akkor az őrt így körülbelül 2 másodperc alatt leszereli, hogy ja, le kell váltanom téged, mert most már mégse kedvel a kán. Hát, nem is tartozol közünk, és így elsétál.
Meg hát ilyen teljesen torz kinézetű ronda ja, népség, ugye mind, és így röhögcsélnek.
Hát, kivéve vagy... azt az egy darab hastáncos nőt, aki a Kár udvarával szórakoztatja a nagy érdemüt.
Aki észak-koreai színésznő. Hmm. Igen. És ugye ennyi volt lényegében a fanservice a filmben, az a 1 perc, ahol egy fedetlen könyökű és köldökű nőt láthatunk.
És táncol, igen.
És táncol, igen.
Hát 56-ban mondjuk azért ez...
Igen, igen. Meg hát Szovjetunióba.
Igen, azért ez...
Ez azért úgy sikamlósnak számított erősen.
Ez a Vladimir megnézett meg egyszer ezt a filmet. Nagyon érdekel az orosz történelem.
Tehát Ilja Murumesz legendáját többé-kevésbé leképezi a film. Tehát, hogy ahogy ő fennmaradt, hogy elszegődik a fejedelem szolgálatába, de a fejedelmet fenyegetik a mongolok, és akkor összevesznek, meg nem tudom. Tehát ez egy ilyen szövevényes történet. Nyilván a középkori hasonló történetek közül nem tűnik ki nagyon sok minden egyedi elemmel. Egyébként a film szerintem nagyon szórakoztató. Tehát,
nem feltétlenül azért, amiért annak szánták, de valóban.
Tehát nem unalmas, nincs benne filler.
Szórakoztató, mintha egy picit tényleg ilyen komédiát látna az ember, igen. Az az érzése néha.
Igen, lehet, hogy jobban belegondolva ugye úgy tűnik utólag, mint hogyha ilyen gyerekeknek készült volna, De ugye 1956-ban ezek az effektek, ezek a jelenetek nagyon nagy benyomást tettek a felnőttekre is. Szerintem.
Ah,
tehát ilyen így teljesen váratlan, meg olyan látványos minden. Hogy...
Hát igen, akkor még nem volt Netflix, úgyhogy még alacsonyan voltak az elvárások. Ovét azóta is.
Igen. Meg annyiban ugye is egyedi, hogy ahogy így nézelődtem, ugye konkrétan Ilja Muromecről más film, legalábbis mozifilm nem készült. Inkább ilyen sorozatok, meg ilyen rajzfilmek, sorozatok, könyvek, ilyesmi, nyilván van egy csomó. És hogy átkössem valamire, mert szerintem a Kolovrattal elég egyértelmű a párhuzam, ugyanez igaz Kolovratra is. Az a film pedig 2017-es, és azon az angol címen fogalmazták nyugaton, hogy Furious, ami nem volt olyan jó ötlet, mert könnyű összekeverni a...
Tankossal. Igen.
Tankossal is, meg a Fast and Furious.
Igen, azzal is.
Tehát ugye egy kicsit olyan félrevezető, hogy most ez valami spin-off, vagy nem mindegy. Egy eredeti címe a Kolovrat legendája, ami egyben egy monda, talán ez a...
Igen, ez a jobb kifejezés.
Ami egyben egy népmonda címe, ugye így a 15. századból azt hiszem. Ez pedig Kolovrat történetét mutatja be abban a formában, ahogy az az utókorra maradt lényegében. Nyilván minél látványosabban, meg a bilincselő módon.
Nyilván a látványra nagy hangsúlyt fektettek, azt el kell mondani.
Igen.
Sőt, én már mesztelen mellek is vannak, ha valakit ez érdekel.
Hát ez már 2017, úgyhogy...
Neked.
Igen. Egy nőt látunk hátulról mesztelenül például.
És van egy másik nő, akit Ladának hívnak.
Igen, ezt nem tudtam előtte mire vélni, mert én úgy tudom, hogy a Lada az a volgai palózok összefoglaló neve, hát most lehet, hogy van valami ilyen kapcsolódás, de nem tudom. Minden esetre Kolovrat a mondák szerint ugye egy úgynevezett bogatír, aki ugye azt hiszem, hogy a hát igazából a fejedelmi kíséretek fegyvereseinek felel meg. Azt nem mondom, hogy lovag, mert az kicsit szerintem talán félrevezető, mert...
Ezek nem volt külön társadalmi státuszuk, tehát hogy katonák voltak, ugye el kell mondani, hogy a rusz jól működésére nagyon jó példa az, hogy a egyedüli katonai erők, ezek a fejedelmi kíséretek maradtak. Tehát bármiféle olyan haderő állítás, ami Európában megszokott volt, ez nem igazán működött itt. Csak is a fejedelem saját pénzén fenntartott kísérete volt.
És ahol van a fejedelem, ott tartja fenn az uralmát, és a ott fegyveresei van, lévén érvényesíti, és a fegyveresei mindig vele tartanak.
És ugye ezt hitták Druzsinának egyébként, ezt a fajta hadszervezést. Nyilván a Novgorodban is azért választottak például a fejedelmet, mert annak voltak katonái. Tehát, hogy...
Ami ugye olyasmit jelent, hogy az együtt harcoló barátok.
Valami ilyesmi, igen.
Azért Druzsina, igen. Hát aminek nyilván ilyen több évszázados múltba veszik, hogy most ez hogy kezdődött annak idején ott az erdőbe, de és mai napig ismert szó.
És hát ennek volt gyakorlatilag a vezetője Razany városában.
Igen, ugye a monda szerintem eredetileg Csernyigovi, és elindul, amikor Razanyt támadás éri, mert az egész Rusz területén Razany volt az első város, amit a horda megtámadott.
Gyakorlatilag egyébként az azt Jeppe határán fekszik, tehát hogy ez az érthető is.
Ugye a hódítás első áldozata volt Razany, és Razany pusztulásáról van egy külön monda, vagy ének, és abban szerepel Jefatyi Kolovrat. Na most, ha itt valaki pislog, hogy Kolovratot emlegetek, ugye ez nem az ő neve, hanem hát a Kolovrat az egy napszimbólum, amit...
Azonban nagyon népszerű, mint tudjuk.
Igen, és az az érdekes egyébként, hogy a ukrajnai háborúban is mindkét oldalon használják, így egyedi alapon, hivatalosan nem annyira. Legalábbis olyan szinten igen, hogy olyan alakulatok jelképe. Ez egy napkerék. A napkerék az mondjuk sok kultúrában jelen van, ugye mediterrán térségben is görögöknél. És akik utólag használják a napkereket a szláv országokban, azok természetesen ugye ezt úgy tálalják, hogy ez ősi és nagyon fontos szláv szimbólum. Mm-hmm. Mondjuk a kettő közül egyik se igaz annyira. Ugye a szláv országokban is jelen volt, de azért nem volt fontos annyira. Meg ez nem kifejezetten szláv szimbólum, erről nincs szó. És hát szó, ami szó, a monda szerint Kolovrát ugye két karddal harcol, mert hát természetesen, ugye hát hogy máshogy harcol
le. Tudjuk, hogy egy nagyon hasznos és elterjedt harcmodor volt.
Ez olyan, mint a két pisztoly, tehát ami...
Funkciótlan, persze.
Igen, és legenda szerint ugye marha gyorsan forgatta a két kardot egyszerre, amit úgy nézett ki, mint egy harcos napkerék.
Hát ugye mondjuk egyébként azt hozzá kell tenni actually, hogyha kard és tör van, olyan létezett.
Olyan, igen, igen.
De van, hogy két karddal, tehát akkor már fogtak egy ilyen másfél-két méteres kétkezes kardot, és azzal harcoltak.
Tehát... Igen, igen. Ugye itt a point lőjük le, hogy igazából utólag a Kolovrátot úgy kezelik, mint egy helyi horogkeresztet, és többé-kevésbé a horogkeresztbe hajló szimbólum így megjelenésébe. Akik nem fogadják el legitim szimbólumnak, hogy úgy mondjam, azok természetesen egy-egyebe a náci jelképnek tekintik.
Mik vannak?
Mik vannak, igen. És ugye Kolovrát legendája, hát jogosan használják ezt a jelzőt, egyébként utólagos értelmezésünk szerint abszolút indokolt, mert Kolovrát ebben az egy irodalmi műben szerepel, és a létezésére és tetteire ezt az egy leírást, ami a történtek után, állítólagos történtek után 200 évvel keletkezett, sehol semmi nyoma neki. Noha például a leírás szerint ugye megölte Batu legjobb harcosát párbajban, meg a csapatával hatalmas veszteségeket okozva visszavert egy...
Hát igen, ez egyébként ez egy ha már szó volt a honvédő háború, azokra a filmekre emlékeztetett látványvilágban, tehát amikor 20 darab orosz katona ilyen megállítatlan méretű sereggel harcol hősiesen. Láttuk nem egy ilyet, amikor ezt a második világháborús időszakot feldolgozó kortárs orosz filmeket néztünk. Tehát amikor 80 német tankrod rá a 20 darab katonára, és akkor ők ott hősiesen harcolnak az utolsó töltényig.
Nekem még eszembe jutottak ezek a nagyon elmés, meg színvonalas kínai történelmi drámák, amik ugye akár a japánok elleni háború idején játszódnak, akár a császárság korában, ahol szintén ilyen 5-10-20-szoros túlerőként röhögve vernek meg, tehát így leaprítják az ellenséget a fenébe. Meg. Hát ugye Kolovrát ilyesmiket csinál végig.
Meg hát ugye ő is a buta mongolokat átveri rendszeresen.
Természetesen. Igen.
Ugye a kedvencem az, amikor betörnek a táborba éjszaka, és a betőgépeket, a trebusékat átállítják, hogy a tábort kezdjék el, igen, a tábort kezdjék el lőni ilyen tüzes golyókkal.
Igen.
És az egyik mongol, aki látjuk, az hiszem, hogy szellemek, mert így be vannak öltözve ilyen áruhákba, és...
Meg magukra kentek valami
fluoreszkáló cuccot. És akkor a babonás buta mongoloknál elterjedt, hogy így a szellemek harcolnak velük, és akkor így sót szórnak magukra, meg nem tudom.
Ugye a film egyébként a Kolovrát történetét idézőjelbe ugyanúgy egy az egyben igazából tisztességesen bemutatja, ahogy az Ilya Muromets című film, ugye Ilya Muromecét.
Én nem ismerem ezt a leírást, de nekem nagyon fárasztó volt a Kolovratnak az emlékezet kiesése, hogy ez szerepele benne.
Az mondjuk, igazadon, hogy szerintem az nem. Viszont szerintem művészeti megoldásként olyan ötletes volt, mert ez nem teljesen váratlan, és ugye beleszőtték úgy a plotba, hogy
igen, mert hogy megoldod, jól megoldottál, csak nekem egy kicsit fárasztó lett már a végére ez az egész sztori.
Ugye a történet szerint, az eredeti történet szerint is ugye Kolovrát már ilyen 13 évesen a tatárok ilyen áldozata lesz egy rajtaütésbe, és hát a mai fogalmaink szerint ugye posztraumás stressz éri, és onnantól kezdve ugye amnéziája van, meg álmatlanságba szenved.
Igen.
Ugye. És akkor minden nap elfelejti, hogy ő kicsoda. Mondjuk szerintem ilyen nem annyira létezik orvos.
Hát... Igen. Volt egy ilyen amerikai film, de ez a túlmenő érdekem.
Ez a naponta törlődik az emlékezet, és aztán magától visszajön, gyanítom, hogy ilyen nincs. De hát úgy érdekes volt a filmben. De ugye az alapvető történet, hogy be akarják hódoltatni a riazányi fejedelmet, segítséget kér és nem kap, aztán ugye felperzselik Kolomnát, meg Tver, Vladimir, stb. Ez ugye így szerepel a leírásban, és egyébként a történelmi eseményeknek alapvetően megfelel, mert valóban ez történt.
Igen, illetve azt egyébként később kievet is felégették.
Igen, hozzá.
Nem tisztelték az ukrán államiságot.
Nem. Hát ugye az a tényállás, hogy amikor Magyarországba betörnek a mongolok, az egy olyan hadsereg, ami 6 éve már folyamatában harcol óriási területeket bejárva.
Jól emlékszem, Szubotály is velük volt, tehát akit igen. messze a legtehetségesebb mongol tábornoknak tartanak egyébként.
Igen.
És a kvárazmi uralkodóval is harcoltak korábban Perzsiában, Kaukázusban, a Ruszban, és úgy kerültek aztán ide Magyarországra. Tehát valóban egy nagyon harcedzett és összeszokott erőről volt szó, ami ugye ráadásul jól ismerte a saját taktikáit, és az ellenség ezeket nem ismerte.
Hát meg ugye az az igazság, hogy a fejedelemségek, amik áldozatul estek a betörésnek, egyenként kisebbek voltak, mint a Magyar Királyság egyébként, tehát népességre is, területre is minden tekintetben. Egyébként...
De az egyesített seregüket is megverték a mongolok. Tehát hozzá kell tenni, hogy ugye...
Ja, hát korábban, igen.
Igen, volt egy 60 ezer fős közös rusz sereg, amit kiállítottak, és ezt a harmad akkora mongol erő verte meg egyébként, tehát ennyit a...
Kalka folyónál, igen, korábban.
A mongolok többszörös tudereiről, meg a sáskavadról.
És egyébként itt egy kicsit visszakanyarodnék ahhoz, hogy milyen félrevezető ez utólagos történelmi értelmezés, hogy a rusznak sajátossága volt a hatalom decentralizálódása, szétaprózódása. Idővel megszűnt bármilyen központi irányítása a fejedelemségek felett, amik teljesen önállóan működtek, eseti alapon segítették egymást bármibe, úgy általában nem. És egyébként ugyanezt történt a hordával is, mert maga az aranyhorda is már egy decentralizálódás következménye, és aztán a aranyhorda is elemeire esett szét.
Én azt hiszem úgy volt, hogy volt az aranyhorda, a kékhorda talán? Szerintem lett volna egy olyan is.
Fehér.
Fehér, az biztos, hogy volt.
Nogály,
volt egy ilyen szürke horda. A Nogály az már egy törzs kiválása volt egyébként. Mm. Az már egy későbbi időszak, de ez a egységes hát, ilyen mongol igen. állam az szétesett.
Hát, Asztrahány, Kazány, a Krím, meg a többi, ezek ugye önállósodtak idővel. Na most ugye utólag azonosítjuk a despotikus orosz államot a hordával, de hát ugye az orosz államba a mongolok után népességgel ezzel teljesen ellentétes folyamat zajlik, ott a végtelenségig központosítják a hatalmat.
Igen.
Ahol ugye a másodlagos, harmadlagos központokban, én nem tudom, levegőt menni nem lehet engedély nélkül. Tehát mondjuk emiatt is kicsit olyan fonáknak érzem ezt az egész utólagos értelmezést. És hát amikor zajlik ez a nagy hadjárat, ahol ugye letarolják az egész Rusz, mint egy fűnyíró, ott ugye
Oké, vagy az északi részeket, amik okos módon behódoltak, mint Novgorod és társai.
Hát igen, ugye most Novgorodnál ugye az a kellemetlen helyzet, hogy mikor megközelítik Novgorodot, hát már csak idézőjelben olyan 100 kilométerre vannak tőle, igazából kifullad a maga a hadjárat, mert ugye olvadás is van, járvány, veszteségeket már elszenvedtek, már ugye ki van fáradva az egész sereg, és végül is Novgorodot ugye hagyják a fenébe. De Novgorod ugye, a novgorodi vezetés veszi a lapot és behódol.
Persze.
Megelőzve egy esetleges későbbi. Ugyanúgy behódol, mint ugye Polock behódolt, meg Szmolenszk, meg még egyéb fejedelemségek behódoltak ugye harc nélkül, de a legtöbb nem.
Igen, egyébként aki behódolt, az békihagyták, hozzá kell tenni, tehát igen. Nem prédálták fel.
A mongoloknak ugye a történetírás szerint ugye ezzel a véres módszertannal az volt a céljuk, hogy ugye elrettentsék az ellenséget és behódolásra kényszerítsék. Hát ha ez volt a céljuk, már pedig valószínűleg ez volt a céljuk, mondjuk a Rusz esetében csak korlátozottan működött, mert a legtöbb fejedelemséget harccal kellett bevenni, és igen. a városokat is harccal kellett bevenni egymás után. Igaz, hogy aránylag gyorsan ment, de azért ugye nyilván egy pár hétig el kellett időzni ezekkel az erődítésekkel, valamelyikkel több hónapig.
Meg ugye visszatérő toposz ezek a buta mongolok, akiket rá lehet szedni. Hozzá kell tenni, Magyarországon például ők éltek hadicsellel, tehát az említett Muhi csata után. Elfogtak egy, ha jól emlékszem, szerzetes volt, és beszélt olyan nyelvet, amit ők is beszéltek, és hát rávették, hogy magyarul írjon egy levelet a király nevében, hogy legyőztük a hódítókat, nem kell aggódottok, mindenki térjen vissza a dolgára. És ezt szétküldték az országban.
És elvileg ugye a Muhi csata után megszerezték a királyi pecsétet.
Igen, azt, hogy igen, az ott maradt a szekértáborba. Igen. Egyébként jót mulattak azon, hogy a buta magyarok magukat zárták be egy erődítésbe, ahol ők mindig sikere harcoltak.
Igen.
Ez elhangzik a videóban, és itt azért a filmekben is látjuk, hogy az nem igaz, hogy a mongolok így lovon ültek, és így csodálkoztak a falra, vagy ezzel nem tudok mit kezdeni. Tehát, hogy Ahhoz túlságosan sok várost vettek be, hogy ne értsenek az ostrom technikához.
Ugye az a videóban is kifejti az illető, hogy a mongolokról ugye azt hitték, meg azt hiszik sokan, hogy a kb. Általános iskolai olvasmányélményeikből, meg a történelem óráról, hogy hát ők nem ostromoltak várost, meg hogy nekik nem volt ostromgépük. Miközben egyébként pont ez volt az egyik nagyon lényeges dolog, ami a többi pusztai nomádtól a mongolokat megkülönböztette. Mert ugye önmagában az, hogy van kicsi, de gyors lovad, meg reflexíjad, az még tucatnyi más pusztai népre is igaz volt, de a mongolok hoztak magukkal mesterembereket, kínai, vagy akár perzsa mesterembereket, ugye, akik hajítógépeket építettek. Volt nehéz lovasságuk is, ezt is mondjuk el.
A Song dinasztia bukása előtt ugye az egyik legfontosabb erőtményüket 10 éven át ostromolták a mongolok. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy nem értettek az ostrom technikákhoz. És az erőtét, mint azt nem úgy kell elképzelni, mint egy vár, tehát az egy hatalmas erőt komplexum volt, talán 100 000 védővel, tehát hogy ez ilyen kínai körülmények között kell az erődítményt elképzelni.
Igen.
Ilyen több erődből összeálló hatalmas komplexum volt ez, és hát 10 év alatt bevették végül is. Még egy a mongolok cselvetésére egyébként az, hogy például amikor egy ostromlott várost akartak foglalni, ugye be volt fagyva a Duna, ez elég gyakori volt még a szabályozás előtt.
Gyakori jelenség volt, igen.
A szabályozás előtti években, manapság ugye ezt már nem látjuk, mert a leszabályozott Duna már nem tud befagyni. És nem tudták, hogy elég erős a jég ahhoz, hogy átkeljenek a folyón, úgyhogy ott hagytak az állataikból egy részét a túlparton. Kicsit ott letáboroztak, lövöldöztek át pár nyilat, aztán elmentek, mintha ott hagyták volna a tábort, meg az állataikat, és akkor nyilván a védők kimentek, hogy áthozzák a zsákmányt. És akkor a védők maguk bizonyították azt, hogy a jég járható, mert nyilván pontosan tudták, hogy járható a jég. És akkor a mongolok visszatértek másnap, és nem lett jó vége a sztorinak.
És azt tegyük hozzá, hogy ugye a Moszkvát már ekkor, tehát az elején Moszkva elesett. Felégették azt is, mint a többit. Az, hogy később Moszkva ilyen szerepet vindikált magának, az már egy jóval későbbi fejlemény. Úgyhogy ami a Kolovrat legendáját illeti, szerintem ez is egy decens kalandfilm,
nézhető igazából. Abszolút, szórakoztató is, és azért néha egy picit hajlanak a komikus megoldásokra. Ugye például van az a szereplő, aki állandóan a gyönyörűséges feleségét félt, és nagyon ronda nőt választottak színésznek. Tehát, hogy nyilván hát ez ilyen volt
elég,
a cél.
Hát ez az elég nyilvánvaló szexista humor, ami ugye nyugati filmekben már egy jó, de ilyen nincs, de ez egy orosz film, szóval abban nem okoz meglepetést.
Igen, őket nem tudja a Twitter cancelölni, úgyhogy...
Igen.
És hát akkor nagyon vizuálisan mutatják be egyébként a mongol dúlást, tehát hogy ilyen anya a gyerekével leugrik a tetőről, például a lángokba, hogy nem, hogy a mongolok kezére
igen,
is.
Igen, aki azt hiszem a Eudoxia névre hallgató hercegnő volt, aki a monda szerint ugye így halt meg Razanyba, tehát igen. Ugye a fejedelem lánya. Persze hát ugye úgy dúlják fel a várost, ahogy már ugye nem tudom hány helyen azt megírták, az nem okoz nagy meglepetést. Mondjuk a fantázia kosztümök, meg fantázia...
Hát az itt is jelen van, igen.
Smink, az mondjuk elég erősen ott van.
Hát meg egyébként régi nyugati filmes tradíció az itt is él, hogy a fő gonosz a Khan, ez egy ilyen...
Fanboy.
Fanboy, igen. Hát egy ilyen elnőiesedett valaki. Ahogy mondjuk nem éppen így képzelnénk el egy mongol hódítót, de...
A szimbolika működik szerintem, tehát hogy...
Nem véletlenül, hogy mondjuk a Harkonnen báró is egy ilyen karakter volt, egy ilyen elpuhányosodott, elnőiesedett.
Ja, és játékhajítógépekkel játszik.
Igen, a sátorban.
A Kán, igen. Akit ugye azt hiszem, hogy meg is neveznek, mint Batú.
Batú,
egyébként Batú. Tehát Batú meg Szubutája állt a sereg élén.
Ugye? Igen, igen.
Valóságban is. Hát igazából szerintem az ilyen kosztümös filmek tuposzait ugye hozza.
Abszolút, tehát senki ne számítson nagy újdonságra egyébként a filmtől. Magát az időszakot azért érdekesen bemutatja. Nyilván vannak benne ilyen lódítások, ez nem újdonság, talán ez a velük harcoló gigamedve, mert ez nem is sima medve, tehát ilyen medveszer 3, medve Pro Max harcol az oroszok mellett. Tehát, hogy van hát egy dombtető, ahol ilyen hősies, utolsó, emberig vívott harc van.
De úgy, hogy a komplett káni sereg így felvonul a 30 muzsik ellen, tehát így.
És csak szemből támadják őket, de sportszerűek egyébként a mongolok.
Igen, így a Batu megfordítja az egész sereget, és így
vacc. És így ráront erre a 30 szerencsétlenre.
És hát ugye Ez nem annyira spoiler, de ugye a Kolobrát hősi aláthal végül a monda szerint is, és a Batúra akkora hatással volt az ő hősiessége, hogy az életben maradt embereit elvileg elengedte, tehát mondjuk,
Nem
ami,
látjuk a filmben, igen.
mondjuk a mongolok ilyeneket nem csináltak, mindegy, és hogy el is temették valami illő módon, valami domptetőn, ugye ez van a legendában. És a filmben is ez történik természetesen.
Cool story, bro, igen.
Igen. Implikálva ezzel, hogy tiszteletbe tartják ugye más népek érzékenységét és szokásait. Ez ugye tükröződik abban az előbb már említett értelmezésben, hogy vallásilag toleráns volt a horda. És szerintem ez egy nagyon evidens félreértés, mert itt nem arról van szó, hogy a tengri hitre, a saját vallásukra úgy tekintettek a mongolok, hogy hát az is egy vallás, és hogy vannak más vallások itt a megkódított népek között, de hát ezek csak vallások, és egyik se jobb, mint a másik, hanem egymás mellett léteznek. A mai ember így képzeli a vallási toleranciát, meg hogy egyik vallás tagjait se kezelik kivételezetten, és sem üldözik a többi vallás híveit, stb. De igazából itt inkább arról van szó, hogy ilyesmi a mongolokba fel sem merült.
Nyilván.
Igazából a helyi lakosságot a szokásaiban ignorálták, nem foglalkoztatta őket, hogy most melyik vallás micsoda. Meg ugye volt egy ilyen meggyőződése a mongoloknak, hogy hát tulajdonképpen ezek a vallások is mind tengrit imádják, csak más formában.
Szerintem érdemes megemlíteni, hogy hát gyakorlatilag minden birodalom vagy két módon jöhet létre, tehát vagy az, hogy tolerancia valamilyen fokát gyakorolja az alattvaló népek fölött, mert nyilván egy birodalom az mindig diverz. Vagy pedig lehet ilyen németesen, hogy kiirtunk mindenki mást, aki nem olyan, mint mi, csak általában szokott olyan stabil lenni. Tehát az extrém intolerancia meg nem kifizetődő, tehát mondjuk egy ilyen spártai államszervezés az meglehetősen rugalmatlan és kicsi. Szemben ugye azokkal, amik meg nyitottak mások irányába, például jó például az arab hódítás is, tehát hogy azért nem kell elkezdeni az arabok térítési munkáját a muszlimra, hogy mindenkinek kardot nyomtak a nyakához, hogy te holnaptól Allahhoz imádkozol, hanem szépen az eddigi vallásgyakorlást tiszteletben tartó, de mondjuk úgy a hívek térítését akadályozó jogszabályokat hoztak a birodalom területén. És akkor szép lassan, ahogy egyre kevesebb volt a hívő ezeknek az egyházaknak, úgy szigorítottak ezeken a politikákon. Úgy lett több az adó, és így tovább. Tehát, hogy administratív módszerekkel tereltek a kellő irányba. A mongoloknak ilyen nem volt, ez nagyjából szerintem annak is köszönhető, hogy a tengri az nem egy olyan értelemben volt szervezett vallás, mint mondjuk a kereszténység, vagy az iszlám. Nem is véletlen, hogy aztán a mongolalit az áttért. Többnyire ugye az iszlámra egyébként.
Igen.
Nagy részt, mind a mai napig ugye az oroszországi muszlim közösség nagy részét ezek a tatár népek adják.
Máshol meg a buddhizmus.
Igen, a buddhizmus, a maga Mongólia és egyébként egy buddhista ország. A
Hát a...
tengrizmus azt így maximum mellette gyakorolja néhány ilyen lárper.
Hát a tengrizmus az igazság szerint nagy rész LARP-ként létezik. Gyengébbe kevés a live action role-playing. Persze van csomó ilyen tengri csoport, egymással sértenek egyet, meg nem tudom.
Persze. Tehát, nyilván, mert tegnap nem volt egy szervezett vallás, de nagyon maradtak fent vallási rituálék.
Hát igen, szóval a vallási tolerancia az nem úgy működött a hordába, hogy így jön az a fejedelem, és így mi hiszünk a Szent Háromságba, és akkor hát mi meg nem. Hát de szerintünk pedig nekünk van igazunk. Hát jó, tehát ez nem így ment.
Nyilván az egyrészt, ahogy mondtam, szükségszerűség volt, másrészt meg az, hogy a tengri az nem volt egy olyan szervezett vallás, hogy
Igen.
ez egyáltalán kihívójaként léphetett volna fel a meghódított népek vallásához képest. Tengrire térítés nem is létezett a mongoloknál.
Nem. De szóval ez, hogy ez az elképzelése ugye a korabeli orosz krónikásnak, amiben nyilván megjelenik a lovagiasságnak egyfajta motívuma, hogy hát ugye ellenség, de azért mégis tisztelik, mert ilyen jó harcos, és ezért megadják neki a tiszteletet. Mondjuk, ahogy én tudom, mongoloknál ez nem volt úgy szokás, de ugye jól hangzik a történetben, hogy hát valójában Kolobrát mekkora hős volt.
Nyilván ez már ugye a fogalmazunk úgy, hogy alkotói szabadság részébe tartozik. Vagy ezeknél a filmeknél is nyilván van alkotói szabadság, amikről beszélünk.
És tegyük hozzá, hogy mongol forrásokba, amikből igaz, hogy kevés van, meg mondjuk másodlagos kínai forrásokba, azokból több van, Kolobrátnak sehol semmi nyoma. Ez a helyzet. Meg azért még emeljük ki azt, hogy nem csak a mongol vezetők kinézete meg öltözéke nagyon fantáziadús, hanem a harcosoké is, főleg a gyalogosoké. Ami egy ilyen totál cosplay igazából. Tehát
hát ilyen fantasy harcosok.
Hát ahogy az ember elképzeli a fantasy harcosokat, ilyen vastüskék mindenütt, meg ilyesmi, meg ilyen idétlen fejdíszek. Úgyhogy... De aki ezen túl tud lendülni, az...
Nyilván nem a történelmi hitelesség volt az alapvető cél, igen, amikor ezt elkészítették.
Igen. Mondjuk azt szerintem díjazni kell, hogy kiemeli a film, hogy télen folyt a támadás, aminek lehet, hogy az elején nem említettem, de ugye van két nagyon praktikus előnye, hogy nincs sár, meg hogy a befagyott folyókon lehet közlekedni, mert olyanok, mint az országutak.
Hát illetőleg, amit még én mondtam az elején, ugye, hogy az ellenség az fixhelyeken van.
Fixhelyeken van, igen. És hogy valóban a mongolokat nagyon megkülönböztette a többi pusztai nomádtól a hajítógépek is. És ugye ez ki van hangsúlyozva a filmben, hogy nekik ilyen monumentális, komplex...
Mondjuk hozzá kell tenni, ezeket tolják magukkal, ami nem volt jellemző.
Az viszont már nem igaz.
Ostromnál állították össze.
Igen.
Majd helybe építették, vagy a alkatrészeit vitték magukkal, és ott pakolták össze.
Igen, hát ami praktikusan ugye azt jelentette, hogy hajítógépeket összerakni, felállítani ott lehetett, ahol mondjuk van valami erdő, vagy e féle.
Hát, vagy pedig vittek magukkal fát, ugye,
igen,
nem volt.
Igen. Hát, szóval a Kolovrat legendája című film, szerintem röviden ennyit el lehet mondani. És említsünk még meg egy elég érdekes szovjet rajzfilmet is, amely viszont a Kulikovói csatát dolgozza föl. De ott már egyeteműen gyerekeknek szánt módon. Ez a Nyepriadva hattyúi című alkotás, ami egyébként nyilván Szovjetunión kívül tök ismeretlen, meg úgy interneten sincs nyomó, meg semmi. Ugye azért Nyepriadva hattyúi, mert a Kurikovói mezőn ez a folyó folyik keresztül, és ugye ott volt az egyik partján a csata. Ugye a Kurikovói csata az, ahol a moszkvai fejedelemség először kerekedik felül a hordán. Ez már 1380. Ugye ez már a megerősödött Moszkva.
Igen.
Ami ugye a maga alá gyűrte a többi kisebb fejedelemséget, és ilyen hegemónsz helyzetbe került ott legionálisan. Ez ugye 1980-as alkotás, egyébként ugye angol felirattal YouTube-on fenn van, 24-25 perc.
Hát nem kell egy nagy epikus műre számítani.
Nekem beugrott róla a János Vitéz, meg a...
Hasonló, igen.
Meg voltak ilyen hasonló magyar rajzfilmek is, amik...
Persze.
Ilyen török korban játszódtak, meg mit tudom, ilyen Kinizsiről is voltál, nem tudom.
A Toldiról is készült, ha jól
emlékszem. Igen, igen, Toldiról is. Mondjuk abban az értelemben humoros, hogy az összes orosz lovaskatona az ilyen totál csed.
Igen, ilyen... mindenki ilyen giga csedben, azt tehet.
Tehát ilyen óriási termetű, szélesvállú mindenki az egész seregben.
Mert mindenkinek ilyen előreugró szögletes álla van, hogy... Hangsúlyozza, hogy mekkora...
De nagy... tudod, a fejedelem, a pópa, mindenki.
Igen.
És persze a mongolok meg ilyen fekete színekkel árázol.
És egy arctalan tömeg.
Igen.
Hogy, ahogy mondjuk elképzelik a német tábornokok a szovjet hadsereget a második világháborúban, na úgy szerepelnek itt a mongolok bemutatva.
Igen, igen.
Egy ilyen végtelen horda, ami így özöllik.
Mint egy ilyen árvíz, vagy nem is tudom.
Hát igen, tényleg. Igen. Túl sok plot nem kell számítani a hát filmtől, ez... tehát hogy nyilván van egy csata, ott az elején elmondják, hogy nagy csel lesz, megkövetkezik a csel, veszítenek a mongolok.
Igen. Annyiban mondjuk váratlan, hogy ahhoz képest, hogy 1980 meg szovjet tévé, ugye teljesen egyértelmű, és hát ha nem is teljesen pozitívnak szán, de minimum semlegesen ábrázolt ugye vallási motívum. Tehát, hogy ugye akik itt most elesnek, azok nemzetünk mártírjai lesznek, meg ugye a Szent Kereszt, meg ilyesmi.
18-as években a Szovjetunióban se azért ment annyira ez a vallásellenes vonal. Hát az már teljesen egy ilyen technokratikus diktatúra volt inkább.
Igen, hát hogy akkor más lehetett. Ilyesmi. Az ilyesmit már az
a... Kádár korban is nálunk mentek ezek, szóval.
Hát ugye most, mint ez a unalomig ismert dolog, hogy Szent Istvánból is megpróbáltak ilyen pozitív...
Igen, ilyen nemzetegyesítő hőst. Igen. Forogni.
Ugye ott csak az ment félre, hogy inkább a koppánya lett benne, véletlenül a népszerű karakter.
A koppány karaktere jobban megtestesíti a magyar néplelket, szerintem.
Igen, hát abban a műben biztos.
Igen.
Illetve még megemlíteném a Andrei Rubljov című kétrészes szovjet történelmi filmet, amit idősebb hallgatóink közül páran ismerhetnek. Azért, mert ez szintén megjelent magyar szinkronnal, magyar televízióba. Például a főszereplő szinkronhangja a Kern András. Ugye ez 1966-os film. Témája ugye Andrej Rubljov élete, aki, mint számomra kiderült, igazából talán a legismertebb orosz ortodox ikonfestő művész volt. És ő az 1400-as évek elején élt, és ugye a két részes film az egész felnőttkori pályafutását többé-kevésbé ugye bemutatja. Ebben is megjelennek a mongolok, de már ilyen kevésbé fontos szerepben. Ugye itt már csak mint egy fejedelmi hatalom átvételi kísérlet segítői. Tehát itt már nem úgy jelennek meg, mint ilyen hegemón hatalom. De a lényeg az, hogy a toposzok ott is megvannak, tehát hogy a fosztogató vademberek, akik ugye ott sanyalgatják a népet. De akármit is gondoljunk erről az ábrázolásra, egyébként maga a film szerintem elég címvonalas, meg egyébként jó kritikákat is kapott, egy jó művészfilmnek tekinti az utókor. Ugye a művészfilmi valójából többé-kevésbé érad az, hogy mondjuk egy kicsit vontatott a történetnek, legalábbis az eleje is így nehezen indul be. De hát ajánlani ezt is tudjuk. Meg ez ugye DVD-n is megjelent. Úgyhogy. Tehát ugye a Szovjetunióban ez is egy nagyon ismert film volt. Tehát, ugye a tűrt meg a tiltott határán, kategóriák határán.
Volt ugye, egy pár ilyen, igen.
Egyensúlyozott, igen. Ja, és még említsük meg az egyetlen témába vágó tévés sorozatot, amiről tudomást szereztünk, hogy ez az Arany Horda című 2018-as tévésorozat.
Amit nem átmondunk ma megnézni, mert találtuk ennek elérhető módon. Igen.
Ennek a nyoma sincs sehol, csak annyi, hogy létezik. Ez is szintén orosz, természetesen tévéfűsorozat, és ugye ilyen. Hát azok alapján, amit láttunk, részleteket, ez is úgy hajlik a kolovrati motivumokba. Illetve az Orda című 2012-es orosz történelmi film, amit ugye azt hiszem Magyarországon is forgalmaztak, és felirat biztosan készült, de szinkron valószínűleg nem.
Hát nem tudom, hogy forgalmazták, szerintem mi a Benmoziba láttuk valamilyen tematikus alkalomkor, szóval lehet, hogy csak kifejezetten ekkor tényleg mutatták be, hogy idehaza ilyen körülmények
tényleg
között.
Igen.
De minden esetre Magyarországon láttuk, és magyar felirattal. De az országban legalább egyszer biztosan vetítették.
Az műfaját tekintve kicsit más, magát sokkal inkább komolyan veszi, és inkább filmdráma.
Az egy filmdráma, és alapvetően nem is háborúról szól, hiszen azt mutatja be, hogy a moszkvai nagyfejedelemtől a Aranyhorda egyik kánya kölcsönkéri a gyógyítóját, mert a felesége vagy a lánya, most már nem vagyok benne biztos, de megvakul. És hogy kurálja ki ebből a vakságból. Ővel aztán útközben számos dolog történik, ugye levetik rabszolgasorba is, ott kell a trágyát lapátolnia, hogy felfűtsék a fent a medencét, amiben a méltóságok fürdőznek. Egyébként szerintem jól bemutatja azt, hogy a mongol társadalom korán sem volt olyan együgyű és bugyuta, mint azt szeretik bemutatni nyugaton. Igen. Ezért sokkal fejlettebb és kulturáltabb volt annál, mint amit sokszor elképzelnek.
Hát ugye a megvalósított távolsági kereskedelem, postaszolgálat, közigazgatás volt azért kulturális élet jelentős.
Tehát... Hát meg ugye ne felejtsük el, hogy a világ leggazdagabb területei voltak ekkoriban a mongol uralom alatt, tehát Perzsia,
tehát nem az történt,
Kína,
hogy pakarták a seggüket, meg itták a kumiszt. Tehát...
Igen, tehát hogy az nem korán sem úgy nézett ki, de ez már a hódítás előtt is jelen volt egyébként egy sokkal komplexebb mongol állam. Tehát nyilván egy ilyen szervezettség nélküli sáskahal, ez nem tud hódítani.
Hát jó, az igaz, hogy mondjuk a mongolok nem voltak nagy városi építők, ez tény. Tehát ugye a Karakorum is ugye európai szemmel olyan helyes méretű megkézét. Tehát a mongolok inkább eltörölték a városokat, és nem építették.
Hát megadóztatták őket, igen. Tehát nyilván ők a lovas nomád életmódjukkal nem számoltak le soha teljesen.
Ugye írásbeliséggel is rendelkeztek, csak hát tény, hogy olyan sok forrás nem maradt meg.
Hát persze, mert nyilván alapvetően egy harcos társadalomról van szó, nem egy olyanról, ami filozófusokat, meg könyvmolyokat adna a világnak, hanem... Most a Timur Lenk, akit említettünk, a Timuridák alapítója, ő gyakorlatilag ilyen lótolvajlásban tartotta fel magát egy időben, tehát egy... Nem kell ilyen filozófus királyokra számítani tőlük.
Nem, hát nekik nem volt ilyen hagyományuk, igen. Tehát... Sőt, ugye elvileg a mongoloknál nagyon nagy hagyománya volt a szűkszavúságnak, ilyen nagy erénynek tekintették, hogy
hát nyilván,
minél kevesebb szóval fejez ki magad. Ugye a mesemondókat, meg ilyesmiket így meg se tűrték, mert az ilyen locsogás. Az...
Ő tényleg ilyen gigacsed társadalom
Hát
volt.
ez egy, igen. És hogy az Orda című filmet különösen tudjuk ajánlani, mert az tényleg komolyabb.
Jól bemutatja a mongol társadalmat is egyébként, hogy milyen volt a viszonyuk a ott élőkkel, tehát szerintem ez alapvetően nagyon jó lenyomata annak, ahol milyen az élet lehetett a mongol uralom alatt. Itt se látunk azért ilyen mérhetetlen gonoszságot, meg
Nem.
kifosztást, meg izét. Azt látjuk, hogy idegenek az ott élők számára. Furcsák a szokásaik, el is különülnek nyilvánvalóan érthető okokból. Tehát, hogy ezek az előítéletességet, ez jól megjeleníti, de mindemellett maga a film előítéletes a mongolokkal szemben.
Nem, nem. És itt még itt tegyük hozzá, hogy az orda, mongol szó, az ugye azt jelenti, hogy kastélyok, vagy kastély. Hát most mondjuk azt, hogy kastély, mert a vár az félrevezető, hogyha azt mondjuk.
Várok, igen.
Igen, mert például van Belső Mongóliában egy Ordosz nevű elég nagy város, ami egy időben futott egy kört a nyugati médiában, mert hogy ilyen tök üres az egész, vagy akkor az volt. Tehát ugye ez a GDP-t mesterségesen növelő, ez a kirakat város volt, ahol nem él senki. Aztán elvileg később már belakták, az most már van lakossága is, nem mindegy. És ugye az Ordosz, az paloták. Még paloták, nem kastélyok, most nézhet kérdés. Hát ugye az szó szerint azt jelenti, hogy paloták. És ugye hát vajon miért? Hát azért, mert paloták vannak ott. És ugye az orda is ezt jelenti, hogy átvitt értelemben hatalmi központ, paloták helye. Ez, hogy a horda, ami tudtommal egy ilyen antropológiai fogalom, a horda az ilyen 100-150 fős ilyen előember közösséget jelentett, vagy valami ilyesmi.
Valami
Tehát, hogy ez hogy, pontosan nem tudom, hogy hogy sikerült a kettőt összemosni, de...
Hát vannak ilyen szavak, amik hasonlóan hangzanak, de nem azonosak. Van csak amikor valaki magyarul egy puszi-puszival búcsúszkodik a telefonba, és ezt meghallja egy külföldi turista. Lehet, hogy furcsa dolgokat fog gondolni.
Igen, tehát az aranyhorda az nem azért aranyhorda, mert hogy mint a horda megy előre, meg zabrál.
Nyilván egyébként maga ez a horda kifejezés is hozzá járul az, hogy a mongolokat leírjuk egy ilyen barbár
Igen.
csapat, ami így dúlfoszt, pusztít, és csak ennyire képes. Nyilván nem tagadjuk, hogy ez megtörtént, tehát hogy de nincsen ilyen,
hát ez megtörtént.
Nincsen ilyen mongol hódítás denial, hogy...
Hát ez megtörtént, amikor hódítottak. Ez,
igen.
Igen.
De ez minden birodalomnál megtörtént, amikor hódítottak. Tehát, hogy második Filipposz felégette Tébát, ha jól emlékszem. Amikor hát, a görögök fellázadtak ellene. Tehát, hogy...
Az ellenálló városok elpusztítása, meg legyilkolása, az teljesen egyetemes.
Persze, bevett dolog volt a tudományba.
Igen, tehát csinálták a keresztesek, franciák, németek, német-római birodalom, mindenki. Tehát most
hát ez... Igen, ugye a keresztesek is feldúlták Bizáncot például, tehát hogy...
Igen.
Arról már beszéltünk, hogy a német lovagrend mit csinált a Baltikumban, tehát...
Igen, és ugye most, hogy tovább hasogassuk a szőrszálat, ugye az aranyhorda az egy idegen kifejezés, tehát ők nem aranyhordának nevezték magukat, és a tatár is egy külső idegen kifejezés, mert a tatárok nem nevezik magukat tatárnak, tehát ezt azért úgy mondjuk el. Hát igen, szóval ezekről a filmekről szeretünk volna beszélni, azt hiszem több filmet nem.
Nem, ezeket láttuk, tehát
igen.
Akit érdekelnek ezek a történelmi események, ez az időszak, ez szerintem mindenképp érdemes megnézni. Talán szerintem kiválogattuk a legismertebb, legfontosabb filmeket, úgyhogy...
Hát annyi, hogy a Kolovrátról, meg Murometszről ugye nyilván több rajzfilm is készült, evidens módon.
Nyilván, tehát most nem néztük meg mindegyiket,
nem,
tök
nem.
felesleges lett volna.
Hát, de ezek ilyen János Vitéz jellegű, tehát igen.
Én azt tudom mondani, hogy lehet ezt ajánlani, nyilván bizonyos fenntartásokkal kezelni, mert nem biztos, hogy nyugati közönség számára könnyen befogadható.
Hát az Ilyen Murumec az abszolút szórakoztató, egy könnyed limonádé történet igazából, olyan nagyon durvaság nincs is benne. Tehát,
persze, ez tényleg egy gyerekekkel meg lehet nézni.
Abszolút, tehát, igen. A Kolovrát az már olyan 16-os.
Hát, igen, ott már azért vannak komolyabb jelenetek. A Orda is egyébként egy eléggé kegyetlen film, ezt el kell mondani. Nyilván azért ez egy sötét tónusú, tehát hogy az nem biztos, hogy mindenkinek az ízlésére van.
Hát ez ugye igazából egy ilyen húsba vágó lelki-testi szenvedés, amit megmutat. Tehát, de olyan, ami azt is mindenképpen tudjuk, ahogy mondtuk. Úgyhogy, sőt, én azt mondanám, hogy talán azt tudjuk a legjobban ajánlani. Szerintem ez nem túlzás azt mondani.
mondanám, hogy ezek a filmek hiánypótlóak, hát
az nem
hiány. Nem nagyon pótolnak semmilyen hiányt.
Nem hiánypótlóak. Mondjuk azt lehetne párhuzamnak hozni, hogy ugye a tatárjárásról azt hiszem nem készült.
Nem.
Semmi hasonló.
Arany bulláról már van, de a tatárjárásról még nem készült.
Igen. Na, hát szóval ezt szerettük volna elmondani ebbe az adásba. Azt nem tudom, hogy fogunk-e kapcsolódó témákkal foglalkozni, de valószínűleg igen.
Hát még nem zárható ki, vannak érdekes feldolgozások ebbe a témába, úgyhogy
ja.
Köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönjük a figyelmet, és a legközelebbi viszonthallásra.
A viszonthallásra.